Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, elnök úr, örülök, hogy itt van, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok.
Úgy tűnik, hogy túl vagyunk a ragadós száj és körömfájás járványon, és Nagy István agrárminiszter most arról beszélt egy európai tanácskozáson, hogy kellene valami európai uniós szintű megelőző vakcinázási rendszert csinálni, de a ragadós járvány alatt azt tanultuk meg, hogy abban az állományban nem lehet megelőző, meg semmilyen vakcinázást csinálni, mert akkor senki nem fogja tudni, hogy hol tartunk. Milyen a jó megelőző vakcinázás?
Ugye, ha nem a ragadó száj és körömfájás példájából kell hoznom, hanem egy hasonló nehéz helyzetet teremtő vírusról beszélhetünk, az pedig a madárinfluenza. A víziszárnyas ágazatot érintő madárinfluenza, amely ez egy nagyon komoly ágazati probléma, és a mindennapi munkának jelenlévő részét képezi ma. Ez a vírusos megbetegedése ellen van már európai tapasztalat franciák részéről, ahol szintén nagyon komoly megbetegedéseket tudnak a hátuk mögött és vakcináznak. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk megtartani a piacainkat, hogyan tudjuk megőrizni exportképességünket a vakcinázás mellett.
Ez azt jelenti, hogy aki vakcináz, annak a termékei ki vannak tiltva a piacokról?
Ugye járványa válogatja meg a vakcinázás mértéke, de mondjuk a baromfi ágazat esetében az unió határán kívül szállított export képességét nehezíti el, bár ott komoly tárgyalások voltak unió szinten, nem csak a franciák, hanem lengyelek részéről is, hogy hogyan lehetne megőrizni export képességüket, tehát a kibocsátás piacait megtartani ahhoz, hogy a vakcinázás mellett kiszárható legyen a vírus jelenléte. Nem lehet megmenekülni a kérdés elől, hogy hogyan lehet ellenálló képességet teremteni úgy, hogy betartunk minden szigorú állategészségügyi előírást, megfelelünk minden olyan előírásnak, amellyel képesek vagyunk megelőzni, megakadályozni ezen betegségeknek a terjedését, ennek pedig feltétele egyébként egy vakcinázási program is.
Ha a franciák tudják, akkor Európai Uniós szinten nagyjából ugyanazt kéne csinálni, ha erről döntés születik, mint amit ők csinálnak?
Azt gondolom, hogy igen.
Ez azt jelenti, hogy minden egyes állatot, minden egyes telepen be kell oltani?
Végig kell vakcinázni. Hogy ez most milyen metóddal történik, mondjuk a baromfi esetében is mikor? Ezt a szakemberekre bíznám, hogy ezt a tojásban kell megtenni, vagy milyen fejlődési fázisban kell megtenni. Én ezt azért meghagynám ezt a jogot a szakembereknek, hiszen ez nem kenyerünk.
5 milliárd csirkét egy tűvel üldözni, az valószínűleg
víziszárnyas, kacsa és liba.
Kacsa és liba, csak
tehát igen, ez most konkrétan őket érinti. Elsődlegesen, de a baromfi influenza természetesen minden baromfinak a betegségeként tud megjelenítődni, de a legsúlyosabb kártétel az a víziszárnyas ágazatot érintette.
Ez azt jelenti, hogy mindenhol, ahol víziszárnyas van, azt mindet vakcinázni kéne, hogyha nekem otthon van két kacsám, meg két libám, akkor elvileg azt is?
Elméletileg azt is, ha egyszer születik egy ilyen típusú döntés. Komoly szakmai egyeztetéseken vagyunk túl, én azt gondolom a kamara képviseletében is mondhatom a víziszárnyas ágazattal. Komoly szakmai egyeztetésen vagyunk túl a ragadó száj és körönfájásnál, hogy melyek azok a dolgok, amit meg tudunk tenni, mit tudunk vállaltatni a gazdálkodókkal, a kamarával, együttműködve ahhoz, hogy meg tudjuk akadályozni ezeket a betegségeket.
Egy ilyen betegség az adott gazdának, ez mekkora kárt okoz?
Rendkívül nagy mértékű.
De hogy kell ezt kiszámolni? Azt látom, hogy leülik az állatokat, akkor ott minden lemegy nullára.
Aztán van egy várakozási idő, fertőtlenítés több körben. Majd a várakozás után egyébként hozni kell egy új genetikai állományt, azt be kell állítani. Azt szokták mondani, hogy a mezőgazdaság nehéz ipara, a tejelő szarvas marhágazat vagy a hús. Hiszen hosszú idő, mire az egy termelő állat lesz belőle, amelyből majd borja lesz és tejet fog adni. Ez egy nagyon hosszú folyamat. Tehát mire visszanormalizálódik annak a gazdaság működése, fogja hozni azt a produktumot, amelyet annak a gazdája, tartója elvár tőle, az egy igen hosszú idő és folyamat. Több hónap vagy akár évekbe is kerülhet.
Amikor egy ilyen járvány után a kártalanítás jár, akkor ezt a teljes időszakot lefedi? Tehát az elpusztítás költségét, a fertőtlenítés költségét, az új genetikai állomány beállításának költségét, azt nem lehet csak innen-onnan összeszedni, annak nyomon követetnek kell lenni, nyilván az is pénzbe kerül.
Az egyedeknek a kártalanítását egészen biztos. A foglalkoztatottaknak a kártalanítását, illetve annak alapból történő biztosítását, amíg a következő állatállomány beállítása meg nem történik, és ugye itt is van egy időintervallum adva, amíg el kell érnie az előző eredeti állapotot, állat mennyiségére vonatkozóan. De hogy a kettő között időszakra, azért az egy nagyon komoly feladat lenne, és egy költségvetési teher, hogy azokat a költségeket is átvállalni, és annak a dotációt is megoldani.
De ilyenkor, aki nem kap kártalanítást, az lehúzza a rolót?
Aki állategészségügyi megbetegedéssel érintett, vagy járványos megbetegedéssel, minden esetben kártalanításra kerül a jószága után. Uh-huh. Meg a foglalkoztatottjai. Meg számos egyéb támogatás és hitelmoratórium, és sok lehetőség áll rendelkezésre, hogy életben maradjanak ezek a gazdaságok.
Ezek a szabályok, ezek az Európai Unióban egységesek? Mert ha nem egységesek, akkor aki több kártalanítást fog kapni, meg rugalmasabb az ő nemzeti szabályozása, az valószínűleg egy nagy előnybe kerül azokkal szemben, akiknél ez egy kicsit rigidebb szabályozás.
Én azt gondolom, hogy ez tagállami hatáskörbe delegált feladat, 100%-os mértékű a kártalanítás. Amelyről nekem tudásom van, más országokban kártalanítás mértéke is a 100%-ot érte el, tehát hogy ebben nem tud különbség lenni. Tehát nem tudja egyik ország hátrányosabb vagy előnyösebb helyzetbe hozni a gazdáit más országgal szemben.
Állítható az, hogy a kártalanítások kifizetése után, egy idő után a sújtott ágazat termelőképessége ugyanarra a szintre fog visszaállni, mint a járvány előtt?
Annak kell történnie. Nyilván az nem garantálható, hogy minden gazda, aki elszenvedte ezeket a károkat, az mindig tudja folytatni ezt a tevékenységet, a kártalanítástól függetlenül. De a cél az, hogy ugyanott tudja folytatni, ahol a járványos megbetegedés előtt kezdődött.
Mit tanultunk ebből a járványos megbetegedésből? A járvány alatt már voltak hírek arról, hogy nem mindenütt voltak eléggé szigorúak a járványvédelmi szabályok. Volt olyan telep, ahol biciklivel végig lehetett menni, stb. Ez most már végleg vége? Ilyen nincs?
Én abban bízom, hogy igen. És rávilágított arra, hogy nagyon sok feladatunk van a járványvédelmi megbetegedések megelőzésére. Hogyan kell kialakítani egy, ahol eddig nem történt meg, pedig számos szigorú előírásnak kell megfelelni ahhoz, hogy valaki telepi minősítéssel, tenyészetkóddal és tartásai azonosításra jogosult dokumentumokkal rendelkezzen. Ezeket szigorúan ellenőrizni kell. Ezeket a nyilvántartásba vett telepeket, ahol legyen kerítés, legyen elzárva, legyen megkülönböztetve, legyenek olyan telepi nyilvántartások, hogy ki mikor ment be és jött ki arról a telepről. És még számos egyéb nyilvántartást lehetne ide sorolni, ami a állategészségügyi, állathigiéniai, állatjóléti előírások sorozatából fakad.
Ezeknek meg kellett volna lenniük a járvány előtt is, csak nem voltak meg?
Vagy én azt gondolom, hogy megvoltak.
Megvoltak. Van-e biztos tudásunk arra, hogy hogy jött be a járvány?
Nekem erre nincsen egyébként olyan tudásom, amely erre felhatalmazással lenne, hogy hogyan érkezhetett, úgyhogy ezt nem fogom tudni megválaszolni.
Azokban az elméletekben, hogy Indiából Magyarországon dolgozó vendégmunkások a cipőtalpon hozták be, meg ilyesmi, ezek reálisnak tűnnek egyáltalán?
Nem tudom, ez a vírus, ez egy rendkívül ragadós vírusos megbetegedés, amely képes a széllel és nagyon sok vívőanyaggal terjedni. Én meghagynám a víruskutatóknak és a szakértőknek, hogy hogyan és mikor léphetett be, és milyen feltételekkel tudott ez tovább terjedni, főleg a harmadik és a negyedik telep esetében, amikor rövid időn belül több 10 kilométerrel egy autópályát átlépve volt képes elvándorolni egyik telepről a másikra. Az biztos, hogy kell a emberi figyelmetlenség egy ekkora léptéknél, az biztos, hogy be kell tudni tartani a szabályokat, mert csak azzal előzhető meg egy ilyen megbetegedéses időszak.
Betarthatók ezek a szabályok? Hát a széllel terjed, ki tud a szélnek ellenállni?
Egyébként egészen biztos, hogy betartható. Megint hoznék egy másik példát. Mondjuk a baromfi vagy víziszárnyas. Számos olyan telep van, amely az elmúlt 10 évben egyszer sem betegedett meg. Tehát, hogy mégiscsak betartható. Szigorú, nehéz előírásokkal, komoly vállalásokkal, de tarthatóak azok az állategészségi szabályok, amelynek következtében ezek természetesen tarthatóak.
Központilag most szigorították a szabályokat, vagy azt írták elő, hogy az eddig meglévő szigorú szabályokat mindenki tartsa be? Tehát milyenkor a módszer egy ilyen járvány után?
Én azt gondolom, hogy eddig is megvoltak azok a járvány megelőzési és járványvédelmi etikettek és szabályok, amelyeknek a betartása kötelező volt, és ezt követően is talán még szigorúbban vagy fajsúlyosabban ellenőrzi a szakhatóság, az állatorvosok, hogy nem csak megelőzhető legyen, hanem az állapot, járványmentes időszak fenntartható legyen.
Néhány évvel ezelőtt az agrárium mentette meg a magyar nemzeti összterméket, amikor az kiemelkedően jó volt. Az látszik, hogy ennek a járványnak a mi nemzeti össztermékünkben most mekkora hatása van?
Szerintem még nem mérhető, illetve a hatását onnan tudjuk vizsgálni, hogy mondjuk a sertéságazatból. Megint egy kiragadva egy más példát. milyen hatással volt a ragadó száj és körönfájású a sertés ágazatra. Hogyan befolyásolta a dunántúli vágásokat, a vágóhidakat a különböző színekkel kialakított zónákon belül. Ez azért érdekes kérdés, hogy felzavarta a piacokat. Hova lehet értékesíteni belőle? Milyen raktárkapacitásokat lehet belőle, pedig semmilyen megbetegedést nem mutattak ki sertésben. Mégis felzavarta. Felzavarta a tejpiacot. Hogyan lehet exportálni? A határon túl, tehát az Európai Unióban, vagy a Magyarországról kilépő tejexportunkat hogyan befolyásolt egyébként a ragadó száj és körönfájás? Hány 10 kamionnyi tejet szállítunk nyers formában? Milyen védőintézkedéseket kellett megtenni, hogy mondjuk csak pasztőrözve lehetett szállítani? Mit kellett ahhoz tenni, hogy mondjuk a román, a bolgár, a horvát és egyéb piacokat meg lehessen őrizni a nyers tej vonatkozásában?
Amikor egy ilyen járvány kitör, vagy detektálják, akkor arra van valami szabály, hogy mit kell elfogadniuk a piaci partnereknek, vagy mindenki ilyenkor megrémület, és azt mondja, hogy jaj, látom, hogy ott járvány van, visszamondom a szállítmányokat, mert hogy szabad piac van. Hogy működik?
Ugye határon túli, tehát vannak uniós szabályok a járványvédelmi intézkedések vonatkozásában, olyan előírások, amelyek régióban határozzák meg az érintett területeket. Azokat az uniós előírásokat minden országnak köteles betartania, tehát hogy az elhatárolt területről, amelyek sárga vagy piros színnel jelöltek, de az azon kívüliből érkező termék elfogadására nincs lehetőség korlátozásra, vagy viszont korlátozás volt cserébe egyébként, amelyen lehetett reagálni, és rögtön feloldotta minden országa a kivetett korlátozó intézkedéseit. Elméleti szinten működtek, a gyakorlatban ma már működik teljes mértékben, és azért hoztam két teljes másik példát, a sertést és a tejet, mert bár kihatással volt rá a ragadó száj és körönfájás, de ebben az esetben is én azt gondolom, hogy jelentősen megzavarta a piaci működését, de sikerült túlrá lenni rajta, és kisimultak azok a részek, amelyek tudtak volna piaci anomáliát okozni.
A sertéspestis állás az most milyen Magyarországon? Azt látom, hogy a Budapest környéki erdőkben még mindig kint vannak jó ideje, évek óta a táblák, hogyha elullott állatot lát, akkor milyen telefonszámon kell jelenteni, mert az valószínűleg sertéspestis veszélyes. Vaddisznókra vonatkozik.
Én azt gondolom, hogy pont ezek a megelőző intézkedéseknek a legfontosabb részei. Tehát, hogy azért is kell kitenni, és azért kell beszélni a sertéspestisről, mert nekem nincs tudásom, hogy a mai napon lenne érintettségünk. Az elmúlt időszakokban hallhattunk, hogy számos megbetegedés környező országokban jelen volt, akár a sertéspestis is környező országokban ismét felütötte a fejét. Én bízom benne, hogy nem kell olyan helyzetbe kerülnünk, mint nem is annyira régen, amely jelentősen megtizedelte a vadállományt, és nehéz helyzetbe hozta magát a sertés ágazatot. De azok a megelőző intézkedések, amely valóban ki van táblázva és meg van jelölve, hogy az elhullott tetem értesítése során bejelentési lehetőségek hova lehet szolgáltatni, azt gondolom, hogy ezek fontos intézkedések.
De a magyar sertéstartók telepei elég masszívan körül vannak bástyázva a vaddisznók ellen. A vaddisznó az olyan, hogy ha akar, akkor bemegy bárhol.
Az elmúlt időszakban számos olyan pályázati felhívás jelent meg, és nagyon sok olyan telepi beruházás valósult meg, amely valóban járványvédelmi intézkedéseket tartalmazott. Nem is egy, hanem kettős kerítésrendszerrel. Az ólakba, istállókba, az ablakokon keresztül, a légbeejtőkön keresztül, a telepi utakon keresztül, a fertőtlenítő berendezéseken keresztül, tehát számos olyan géppel, eszközzel, technológiával kerültek felszerelésre vagy kiegészítésre az állattartó telepek, amelyekben merem hinni, hogy garanciát tudnak nyújtani arra, hogy meg tudjuk gátolni az ilyen jellegű betegségek terjedését.
Mire kell még készülni? Most a kék nyelv betegségről szólnak a hírek.
Szomszédországban hallhattunk Igen. róla. Érdekes, hogy 2025 a rendkívüli nem várt eseményeknek a nehéz időszakát hozza magával. Környező országokban is, ugye érintett volt Magyarország is benne, akár a ragadó száj és körönfájásnál, számos olyan állategészségügyi megbetegedésekkel találkozzunk, amelyre külön fel kell készülnünk. És jó kérdés volt az első, hogy a vakcinázás. És mit tudunk még tenni a vakcinázáson kívül? Milyen eszközökkel tudjuk felszerelni az állattartó telepet, hogy meg tudjuk védeni? Ez egy hosszú bemutató kérdés, mert hogy mit védünk meg igazából? Az állatállományt, a gazdálkodót, a piacunkat, és azt a genetikát, amely azt gondolom, hogy egyedülálló. a tejtermelésnél is, annak a hozamával, a húsnál is. Tehát, hogy ugyanolyan fontos eleme az a genetika, amit meg kell tudjunk védeni.
Jó, de az állatállományunk genetikáját a vakcinázás az nem ronthatja elvileg. Vagy ronthatja? A vakcinázás nem?
Nem.
Mi ronthat egy ország állományának a genetikáján, hogyha más genetikai állományú fajokat kell behozni?
Azt tud rajta rontani, hogyha azt az állományt azt el kell pusztítani, mert olyan betegség tizedeli, vagy elviszi egy olyan vírusos megbetegedés, amelynek nincs ellenszere. Az tönkreteszi azt a hazai genetikát. És az hosszú idő, amíg új genetikával termelő istálók és állattartó telepek tudnak hadrendbe állni.
Eddig állatbetegségekről beszélgettünk, de növényeink is vannak, növénytermesztés is van. Itt vannak az állati járványokhoz hasonló súlyú megbetegedés hullámok, növényjárványok, növénybetegségjárványok?
Nem jellemző. Nem jellemző, bár egyet azért érdemes kiemelni, ami nem ilyen megbetegedés típusú, a toxin. Ritkán beszélünk róla és keveset.
Hát az aflatoxinból tudjuk.
Így van. Vagy okra. Tehát számos olyan toxinos megbetegedés van, attól függ, hogy megvan a búzának is, megvan a kukoricának is. Ha rendkívüli mértékű, asszállyal a sújtott időszakban, vízhiányos időszakban, van képessége mondjuk a kukoricának is olyan toxinos szennyeződést mutatni, amely sem állati, sem humán, tehát állati takarmánynak vagy humán élelmiszernek való felhasználása tiltott. Ez egy érdekes kérdés, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy elkerüljük ezt a kérdést. Van agrotechnikai lehetőség, a vetőmag, a különböző növényvédőszerek alkalmazásával, de az elsődleges, amely valóban az első és legkönnyebb megoldás hordozza, ha nincs asszály. Az megakadályozza, jelentős mértékben legalábbis csökkenti a toxin kialakulásának a mértékét.
De az meg nem rajtunk múlik, hogy van-e asszály.
Ez így van, a légköri asszály, de számos olyan lehetőségünk van az öntözéstől a tápanyag, illetve a talajban történő vízgazdálkodásig, amely lehetőséget teremt hozzá.
Miért ragaszkodik mi, és hát Európa országai is a génmódosított állományok használata mellőzéséhez, vagyis elutasítjuk? Az egész világ, az Egyesült Államok, Brazília, szóját, kukoricát, mindent így termel, azt mondják, hogy sokkal masszívabb fajtákat tudnak így kinevelni.
Ez igaz. Viszont számos olyan kutatás bizonyítja, hogy nem pozitív az emberre gyakorolt hatása. Tehát, hogy mit akarunk megvédeni, mitől lesz különleges egyébként, vagy egyedülálló az Európában előállított kukorica, búza, meg az abból készült termék, amelyben nincs génmódosított alapanyag. Tehát, hogy hogyan hat az emberi szervezetre, az egy külön beszélgetés megérne, illetve tudósok, kutatók eredményeit idehozni, hogy milyen hatást gyakorol.
De ezt tudjuk, vagy csak nem tudjuk, és félünk tőle, hogy
egész
milyen
komoly
hatást.
Kutatások támasztják alá.
Tehát, aki ilyet termel, az mondhatjuk kis leegyszerűsítéssel, hogy mérgezi a lakosságát?
Ha nem is mérgezi, de jelentős kockázatot hordoz magában a génmódosított növényi eredetű vagy állati eredetű készítményekből készült élelmiszerek. Nagyon komoly kockázatot hordoz magában.
Piaci előnye van, ha valaki elutasítja a génmódosított növényekkel való munkát?
Egészen biztos vagyok benne, hogy igen. Megkülönböztetett jelzést érdemel az, hogy GMO-mentes mind Magyarország és Európa számos országa. Akkor vagyunk nehéz helyzetben, ha olyan piaccal kell versenyeznünk, harmadik országból származó termékkel, ahol nincs GMO-s tiltás. És a GMO-s termékeket engednek be feldolgozva ugyanarra az európai piacra. Tehát ha mondjuk Ukrajnáról beszélünk, vagy a szabadkereskedelmi megállapodásokról, akkor azokban az országokban nem tiltott a GMO-s termékek használata.
Jó, de egy GMO-mentes termelést vállaló és azt garantáló ország nem tilthatja ki a saját piacairól a GMO-s termékeket?
Ha elméletileg igen, viszont ha onnan közelítjük meg, hogy ha mondjuk Ukrajna az Európai Unió tagja, akkor a szabadkereskedelem tekintetében már nem megtiltható az áruk szabad mozgásánál.
Jó, de azt lehet mondani, hogy ugyanolyan feltételek mellett termelt és előállított élelmiszerekkel jelentkezhet csak azon a piacon.
Ezt szeretnénk elérni az Agrárkamara képviseletében.
De ez nincs már elérve? Hát az Európai Uniónak iszonyat szigorú élelmiszerbiztonsági meg egészségügyi szabályai vannak.
Az Európai Unión belül? És a harmadik országban, ahonnan egyébként vásárol és szabadkereskedelmre lehetőséget ad és buzdítja a termelőket, hogy nyugodtan lehet hozni az Európai Unió piacára terméket, ott ezek az előírások nem vonatkoznak. És pont azt szeretnénk elérni, hogy ne kettős mércével, egy kiegyenlített versenypályán tudjunk egymás mellett működni. azok az előírás sorozatok, szigorú szabályok, amelyeknek ma be kell tartani mind a magyar, mind Európa gazdatársadalmának a harmadik országból belépő termékek esetére is legyen igaz. Csak egy egyszerű példa. Azok a növényvédőszerek, azok a hatóanyagok, azok több éve vagy évtizedre kitiltásra kerültek az Unióból, amelyeket mondjuk Ukrajnában vagy a dél-amerikai államokban használhatnak. Hiszen nincs rá korlátozás. De az onnan érkező termékekre, amelynek állategészség vagy humán felhasználása van, az állati és humán felhasználása van, azon termékek esetében szabad kereskedelme nulla áfá vagy nulla vámkótával tudnak bejönni.
Milyen technikával lehet elérni, hogy ez kitiltásra kerüljön? De meg kell jelölni azokat az országokat, ahol X típusú növényvédőszerrel vagy génmódosítással dolgoznak?
Nem, hanem azt szeretnénk elérni, hogy egységesség elve mentén ugyanolyan ellenőrzési metódnak kelljenek aláesnie, illetve ugyanolyan szigorú szabályozás mentén kelljen előállítani a termékeket, mint akár az itthon előállított mezőgazdasági termékekre vonatkoznak.
Van az Európai Uniónak hatásköre, ereje arra, hogy ezt betartassa, vagy csak arra van ereje, hogy ne engedjen be ilyen termékeket?
Arra van ereje a kereskedelmi biztos ígérete szerint, hogy különböző ellenőrző pontokat állítanak fel a belépő termékeknek az ellenőrzésére.
De bejön 400 tonna gabona, és akkor azt megszúrják egy csővel, és megnézik, hogy mi van benne.
És megmintázzák. Ez az ígéret. De a valóságban, hogy ez így történik-e, pont ezért dolgozunk, hogy történjen meg, ellenőrizzék le azokat a termékeket, hogy mi érkezik be, milyen hatóanyagtartalommal, milyen növényegészségügyi élelmezés várakozási időt betartva.
De ez kimutatható? Tehát ez eléggé, hogy úgy mondjam, stabil mérési eszközök vannak arra, hogyha megmintáznak egy szállítmányt, akkor megmondják, hogy mennyi várakozási idő van benne, milyen vegyszerrel kezelték, hogy génmódosított-e, és mindezt ráadásul gyorsan, mert gondolom addig áll a határon a szerelvény.
Ez mind kimutatható.
Az időfaktor számít ilyenkor? Ezt meg kell csinálni két napon belül? Vagy
egészen biztos, hogy számít, mert van ennek egy logisztikája, de... Tavaly esztendőben is érkezett volna egyébként Ukrajnából GMO-val szennyezett vetőmag. Megmintázták, zárolták a tételt, nem került itthon kereskedelmi forgalomba. Ugyanazt kell elérni a nagy kikötővárosainkba és a nagy kereskedelmi fogadópontokon, hogy szigorú ellenőrzések kerülnek kialakításra, bár a legjobb megoldás a harmadik országban történő ellenőrzés lenne.
Tehát még feladás előtt?
Így van. Tehát olyan termék kerüljön be, amely megfelel az ide érkező szabályoknak.
Van erre hajlandóság az Európai Unió agrárminiszterei körében?
Vagy nem is az agrárminiszterei döntők ebbe a kérdésbe, hanem az Európai Unió kereskedelmi biztosa, mezőgazdasági biztosa, és úgy maga az Európai Bizottság is ígéret szinten meghallgatja, és ígéretet tesz rá, hogy megfogadja ezeket a javaslatokat.
Mikor kell erről dönteni? A Ukrajna gyorsított Európai Uniós csatlakozása is a napirenden van. Hogyha csatlakozik, akkor gyakorlatilag bent van. Akkor van értelme ezeknek a szabályozásoknak?
Egészen biztos. Tehát, hogy az a kérdés, hogy mi a tétje egyébként Ukrajna csatlakozásának? Az, hogy mondjuk elveszítjük a piacainkat. Elveszítjük a támogatásainkat. Ha nem Magyarországból indulunk ki, hanem az Európai Unióból, az Európai Unió minden ötödik polgára vidéken él. Annyian dolgoznak a mezőgazdaságból, kb. Mint Lengyelország teljes lakossága. Ezt kockáztatjuk. Azt kockáztatjuk, hogy hány százalékát adja a különböző tagállamoknak az agrárium és a feldolgozó ipar a GDP-jéhez. Ez kerül kockáztatásra. A végeredményében a legnagyobb kockázatot a fogyasztó viseli. Tehát, hogy milyen minőségű terméket tud levenni a polcról. Kinek a termékét tudja megvásárolni. Számos olyan kritika érkezik, hogy hogyan lehet versenyképes, hatékony, fenntartható a magyar agrárium. Csak néhány számmal. Ma nagyságrendileg 162 ezer termelő vesz részt, 5 millió hektáron mezőgazdasági termelésben ma Magyarországon. 5 millió hektáron. Ukrajnában csak kukoricából van 30 millió hektár. Csak kukoricából. Annyi az ukrán mezőgazdasági művelésbe vont szántók nagysága, mint Olaszország területe. A legnagyobb agrárvállalkozásnak egy vállalkozásnak a területe, akkora, mint Baranya megye. Közel 500 ezer hektár. Tehát, hogy a hazai termelési viszonyok pedig nagyságrendileg 26-27 hektár az egyfőre, egy gazdálkodóra jutó hektár mennyiség hektár per gazdálkodó.
Annak mi a hatásmechanizmusa? A mennyiségtől függ, hogy irdatlan területeken képesek sokkal olcsóbban termelni? És leveri az árainkat, vagy eladhatatlan? Hát ezt, hogy működne ez a gyakorlatban, ha ez a csatlakozás létrejönne?
A néhány naturáliával könnyű szemléltetni. Azok az input költségek, amelyek felmerülnek a gazdálkodás során, sokkal kevesebbe kerülnek ma Ukrajnába, mint bármely Európai Uniós országba, növényvédőszer, vetőmag, műtrágya. Töredékébe kerül az energia. A felét sem éri el a munkabér. És cserében olyan gazdasági szerkezet alakult ki Ukrajnában, ahol a top 10 agrárvállalkozás, aki egy-egy agrár ágazati területet kisajátítva, gyakorlatilag monopól helyzetet teremtett. Mondjuk a paradicsom előállítása az egy cégcsoportnak a kezében van a 85%-a. Ezek a cégek nem döntő többségében ukrán, hanem Európa Unió nyugati országaiban, vagy különböző ciprusi céghálón keresztül bejegyzett szervezetek több százezer hektáros nagyságrendű területen gazdálkodnak kiváló minőségű adottságokkal. Ukrajna egy tipikus agrárexportorientált ország. Több mint 52% az előállított termékeinek az Európai Unióba irányul. Csak egy érdekes összehasonlítás, hogy 2020-hoz viszonyítva a növényi eredetű termékek behozatala csak Magyarországra 61 ezer tonnáról 1,7 millióra, tehát nagyságrendileg 30-szorosára növekedett. És számos olyan termékkel be lehetne mutatni ezt a példát, hogy liszt esetében, amelyből korábban nem volt, az mekkora hány ezer, százezer tonna nagyságra emelkedett már a feldolgozott gabona mennyisége. Európa szinten és világviszonylatban meghatározó, mint olajipari exportőr. Tehát számos olyan agrártermékkel, produktummal rendelkezik, amely Európát letarolja, és világviszonylatban meghatározó térmértékkel rendelkező országról beszélünk. Több mint 41 millió hektár szántóval bír. Az egyik legjobb minőségű szántóterületekkel. Ha ezt összehasonlítjuk az Európai Unióval, akkor nagyságrendileg 157 millió hektár mezőgazdaságilag művelésbe vont területtel rendelkezik ma az Európai Unió. Ha hozzáadjuk ezt a 41-2 millió hektárt, 41 millió hektárt, akkor a legegyszerűbb matematikával is kijön, hogy a támogatásoknak nagyságrendileg az egynegyedét elvonja. Ha ezt számszakilag kell vizsgálni, 2027 után a közös agrárpolitika, ami az unió költségvetésének nagyságrendileg az egyharmadát képviseli, ez 387 milliárd euró. Ez a 387 milliárd euró a 27 tagállam agrár- és vidékfejlesztési forrásait tartalmaz. Ebből van versenyképesség, hatékonyság, fenntarthatóság, feldolgozóipar és vidéki életjavító intézkedések.
És ez a másik serpenyőben csak annyi van, hogy onnantól kezdve rájuk is vonatkoznának az Európai Uniós egészségügyi, meg GMO-mentességi, meg mindenféle minőségi szabályok?
Egészen biztos, hogy ez lenne a másik oldalt. Csak most az a kérdés, hogy egy gyorsított menetben történő felzárkózásnál vajon el tud-e készülni egy háborús övezetből egy jogszabályi harmonizáció, egy ellenőrzési metód, egy olyan hivatali struktúra, amely képes azt a szigorú előírások sorozatát magára venni, betartani, és azon keresztül gazdálkodni.
És amíg be is tartanák, akkor is ott lenne a méretgazdaságossági probléma, hogy sokkal olcsóbb, akkor is sokkal olcsóbban termelnének egyébként?
Tehát a munkabér, az energia és az input anyagok jelen viszonyok között valóban legfeljebb fel annyiba kerül, mint itt. És óriási térmértékben előállított termékekről beszélünk, amely nem csak a magyar, hanem vele szomszédos országokat, vagy azon túlmutató országok számára ellehetetleníti az agrártermelés, hiszen elvonja a piacokat. Ha megnézzük, hogy a piacvesztés mellett elveszítjük a támogatásainkat, akkor túl sok alternatívája nem tud maradni a mezőgazdaságnak, legalábbis elveszíti a versenyképességét és azt a célt, hogy hogyan tudunk eredményesen gazdálkodni, hatékonyan.
Jó. Rajtunk kívül milyen más országokat sújtana még? Ilyenkor a franciákat szokták mondani, ott a gazdák elég vehemensen tudnak reagálni bármilyen az érdekeiket sértő fejleményre. Őket is sújtaná?
Az Európai Unió gazdatársadalmával inkább onnan indulnék, hogy tartottunk egy közös megmozdulást Brüsszelbe, egy tüntetést. 70 különböző gazdaszervezettel, amelyeknek a legfontosabb mondani valója az a szabadkereskedelmi megállapodások, és a 27 utáni költségvetésnek a kérdése volt. Mert hogy ez mind szervesen összefügg. A szabadkereskedelmi megállapodásoknak minden egyes EU-s ország számára vannak negatív hatásai. Az olaszoknak fáj, vagy a spanyoloknak a marokkói paprika. Mert nézzük meg egyébként, hogy milyen afrikai országokból érkező zöldséget vagy gyümölcsöt fogyasztunk. Nekünk és a szomszédos országoknak és a túlmutató országoknak, ahogy haladunk nyugat felé, nehézséget okoz egészen Olaszországig, hogy, hogy milyen negatív kihatása van az ukrán termékek piacra jutásának. De nézzük meg a Mercosur megállapodást. A dél-amerikai országok által szabadkereskedelmet biztosító Európai Unió között milyen agrártermékek behozatalára nyit vámmentes lehetőséget. Marha, sertés, és számos olyan agrártermékre, amelynek képessége előállítása vonatkozásában ma itt megvan. És mindig azt szoktam mondani, hogy az a fő kérdés, hogy 450 millió lakosa van ma az Európai Uniónak. Az Európai Uniónak van képessége kiszolgálni, ellátni, reggelit, ebédet és vacsorát biztosítani a 450 lakosának. Vajon kell-e szabadkereskedelmi megállapodások mentén behívni különböző országokból nem biztos, hogy ellenőrzött körülmények közül származó tömegtermékeket, amelyek a saját agrártermékekkel megversenyeztetve hozzák nehéz helyzetbe a magyar és az Európai Unió gazdatársadalmát? Ez az egyik legfontosabb kérdés.
De eljutottak az Európai Unió államainak teljes társadalmai arra meggyőződésre, hogy jobb, hogy a kvázi önellátásban, drágábban, de jó minőséget termelnek, és azt esszük, minthogyha kívülről hoznak be sokkal olcsóbban valamit?
Ide akarunk eljutni a fogyasztók tudatosításával. Ezért indítunk rá egy kampányt, hogy tudatosítani a fogyasztót, hogy a helyben megtermelt, amihez nem kötődnek 1000 kilométer szállítások, nem kötődik bizonytalan eredet, hanem garantáltan kiváló minőségű, helyben állított termékek.
A fogyasztók hol tartanak a tudatosodási skálán? Ha az ember megnézi az akciós újságok fogyását, akkor nagyon könnyen azt gondolhatja, hogy nagyon az elején tartunk. Megnézzük az árakat, árérzékenyek vagyunk.
Árérzékenyek vagyunk valóban, de nyitott a fogyasztó. Tehát, hogy azért az érződik, ennyi idő távlatából rendszerváltozás után, az érződik, hogy megvan a nyitottság a jó minőségű termékre, a helyi termékekre. Viszont társul hozzá egy nagyon fontos feladat is, hogy hogyan tudjuk ezt társadalmasítani, népszerűsíteni a fogyasztók körébe, hogy ne csak az árérzékenység döntse el ezt a kérdést. Keresni kell a hazait, a helyi termékeket, mert annak van garanciája.
Az uniós agrártámogatások jövője az 2025 közepén egy eldöntött kérdés?
2027-ig kb. Egyébként azok a források, amelyek a jelenlegi közös agrárpolitikából fakadnak, egy nagyon komoly lehetőséget hordoznak magukba az agrárium megújítására. 5400 milliárd forint jelenleg a közös agrárpolitikának a kerete. Ez két pillérből tevődik össze, az egyes a terület és állatalapú. A második egy 2900 milliárd forint értéket képviselő, nagyságrendileg az pedig a technológiai berendezések, új létesítmények és új megoldásoknak a létesítésére vonatkozna, állattartótele, feldolgozóipar, egységes árualap, ahhoz tartozó feldolgozó kapacitások megújítása vagy újak létesítése, és számos kérdés hordoz magába. Ehhez adott Magyarország kormánya 80%-os társfinanszírozást. Így képződött ez a hihetetlen összeg, amely hiszem, hogy képes garantálni az agrárium megújítását. 2027 utánról beszélünk. A 27 utáni időszakban, amely kérdésben talán a leginkább egyetért Európa gazdatársadalmát tömörítő érdekképviseletek. A bizottság elképzelése az, hogy hogyan lehetne a Ukrajna csatlakozásával számolva a közös agrárpolitikát nem láthatóvá tenni. A közös agrárpolitikának körülbelül 6 évtizedes múltja van. Amikor elindult, akkor nagyságrendileg 70%-át tette ki az összes költségvetésnek. Ma olyan 31-2%-át képviseli a teljes uniós költségvetésnek, amit említettem, ez a kb. 387 milliárd eurónyi összeg. Mit kell tennünk ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni a közös agrárpolitikát? Mit kell tennünk ahhoz, hogy megmaradjanak azok a támogatási formák, mint a területalapú támogatás? Legyen két önálló pillér, és minden gazda, aki arra jogosult, megkapja a neki járó támogatást. Talán ezek a legfontosabb üzenetek. A bizottság elképzelése, hogy ezt a közös agrárpolitikát, amit jelenleg ismerünk, használunk, és valóban az agrárium megújítását és a fejlődését képes szolgálni úgy, hogy rengeteget tesz a fenntarthatóságért. Ezt azért kétszer alá kell húzni a végén. Egy közös alapba terelni minden egyéb uniós forrással együtt, a kohéziós és más uniós forrásokkal együtt.
Akkor nem az agrárminiszterek döntenének a kérdésekben, hanem valaki teljesen más.
Ez így igaz. És láthatatlanná válna, hogy mennyi az a forrás, amely az agráriumnak jár. Mennyi az a forrás, amely a feldolgozóiparnak, és megint nem utolsó sorba, de a végére hagyva, ami a fenntarthatósági célokat szolgálja. Mert hogy arról keveset beszélünk, hogy hogyan járul hozzá az agrárium a környezetvédelméhez, a klímaváltozásához és annak adaptálásához. Az egyik legkitettebb ágazat a környezet és klímaváltozásának az az agrárium. Ma 5 millió hektáron gazdálkodunk. Abból 2 millió hektáron történik környezettudatos gazdálkodás. Ekkora térmértékű környezettudatos gazdálkodás, ami közel 40%-a az összes mezőgazdasági művelésben van területet magába foglalja, párját ritkítja, élen járunk benne az Európai Unióban is. Olyan mértékű az ökogazdálkodás előretörése, hogy meghatározóak vagyunk a százalékos mértékét illetően az Európai Unióban és világviszonylatban is. Tehát a gazdatársadalom fegyelmezett és felkészült arra, hogy hogyan lehet környezettudatosan megóvni a természetet, azzal együtt élve eredményesen gazdálkodni. De ehhez szükségesek azok a források, amelyek kiegészítik a támogatást. Mert hogy ezek nem jövedelempótló támogatások, főleg nem a beruházásos része, hanem ezek a támogatások azt a célt szolgálják, hogy meg tudjuk védeni a folyóvizeinket, annak partjait, a biodiverzitást, az élővilágot, meg a talajt, a levegőt és a vizet. Ezek nagyon fontos célok, és ezek a célokhoz szigorú szabályok vezetnek. Ezen szabályok betartása mentén képes a gazdatársadalom olyan kiegészítő támogatásokra jogosult lenni, amely biztosítja a fent említett célokat, a megélhetés és a hatékonyság mellett.
De hogyha a közös agrárpolitikát bekeverik valami másba, akkor ezek a célok finanszírozatlanná válnak?
Nincs rá garancia, hogy maradna a finanszírozása.
Csak de hát van egy Green Deal, hát ez a fő célunk, abban ez tökéletesen beleillik.
Ez igaz, hogy volt egy Green Dealünk, egy olyan zöld megállapodás, amelynek volt egy zöldítési alaplába, amely támogatási rendszertől már elfordult az Európai Bizottság. Azóta egy más támogatási rendszerben vitte tovább 2024-től, amikor már agrárökológiai alapprogramnak nevezzük azt a zöldítést, ami a terület alapú támogatás mellett volt. Szóval változtak azok az uniós előírásoknak a sokasága. Sok minden megmaradt belőle, illetve kiegészült további előírásokkal, amely szintén zöld, vagy szigorú és zöld előírásokat tud megfogalmazni a gazdatársadalom felé.
Hogyha azt tényleg vesszük, hogy az Európai Unió agráriuma képes volna ellátni a 450 millió európait, akkor kell az Európai Unió agráriumának versenyezni bárkivel a világon? Vagy akar az Unió agráriuma versenyezni?
Ha logikusan kell válni, akkor nem. De akkor nem is logikus, hogy különböző szabadkereskedelmi megállapodásokat kötünk harmadik országokkal, és vámmentes lehetőséget teremt különböző termékek behozatalára. Nyilván vannak olyan időszakok, vagy olyan nehéz helyzetek, mondjuk egy olyan asszályos időszak, amely megköveteli, hogy egy-egy országból beszállítani kelljen, de az egy más feltétel. Tehát egy más körülmények között. Egy viszmajor helyzet. De az, hogy most 2025. június 5-én le fog járni az az átmeneti rendelkezés, amely szigorú korlátozásokat hoz az ukrán termékek behozatalára, akár Magyarországon is, ott az lesz a kérdés, hogy június 5-e után hova tér vissza? Milyen szabadkereskedelmi megállapodás a 2014-es, 16-os évi kereskedelmi megállapodások, amelyek bár kvótával megjelöltek voltak? De még nincsen róla leírott magyarázat, hogy mely lesz az a irány, amely szabadkereskedelmet ad, vagy hogyan biztosítja egy kvótázott rendszerben az ukrán termékeknek a behozatalát az Európai Unió területére.
Az aszállyal tud-e valamit kezdeni nemzeti vagy Európai Uniós szinten ez a közösség? Ez az eső az Isten adománya.
Hazai szinten igyekszünk. Itthon feladatunk van, és ezt azt gondolom, hogy jól látszik, hogy alakult egy tárcaközi bizottság több minisztérium bevonásával.
Vizet a tájba.
Létezik hát az egy asszályoperatív törzs. Napi szintű feladatot szabunk egymásnak, hogy hogyan lehetne megoldani azt a régi, nem általunk feltaláltat, hogy a legjobb tároló közeg az a talaj.
Egyenesek a folyóink.
Hogy a vízkészleténket meg tudjuk őrizni. A Tisza vízhazamának nagyságrendileg a 30%-át, a vízpótlásának a 30%-át elveszítettük. Nincs már zöldár, ami pótolná egyébként a folyóinknak a vízhozamát. A talaj vízkészletét kell gazdagítanunk, mert hogy a felső egy méter rétegből, ahol a gyökér kapaszkodik és a tápanyagot felszívna, nagyságrendileg 70-90 mm csapadék hiányzik. Magyarország vízjárása, csapadékjárása egyrészt csökkent, de nem ez az alapvető probléma. Megváltozott az eloszlása. Néhol rendkívül mértékben alacsony csapadékhullás jellemző. Annak az időszaka is hektikus, hogy mikor és hol, milyen mennyiségben esik. Ahol esik, ott viszont felhőszakadással társul, ott egy más jellegű kárt okozva. Szóval összetett a probléma, Hogyan lehetne a vízkészleteinket gazdagítani? A tájban és a talajban tartani a vizet. Mit tudunk tenni ahhoz, hogy a meglévő vizeinkből, a meglévő csatorna infrastruktúrán keresztül feltöltjük a csatornáinkat, abból lehetőség teremtődjön a vizeknek az elszivárgására, vagy elpárolgására, és ezzel a 40 fokos aszályérzetét csökkenteni. Szóval számos olyan lehetőség áll rendelkezésre, amely feladatot szab.
De Nagy István agrárminiszter ült abban a székben szerintem egy évvel ezelőtt, és azt mondta, hogy el kéne végre indítani egy komoly vitát arról, hogy például a Tiszát valamilyen vízlépcsős, vagy bármilyen más rendszerrel megemelni, és ezt már a helyi gazdák nagyon világosan látják. De a vízlépcső szó az tabu Magyarországon.
Ez egy elkerülhetetlen kérdés. Nem tudjuk megúszni azt, hogy fogjuk hívni, azt majd meghagyjuk a szakembereknek,
hogy
ez most vízvisszatartás, fenékküszöbemelés, vagy vízlépcső kialakítása, ezt én meghagynám a szakembereknek. Az viszont biztos, hogy a alacsony vízszint kiszívja alulunk a vízkészleteinket, mint egy vákum keletkezik, és ma több víz megy ki az országból, mint amiben jön.
Hát közlekedő edényekkel.
Így van, nagyságrendileg 98 kilométer jön be, 105 megy ki. Az a feladat, hogy vissza tudjuk ezt a vizeket tartani, csatornáinkat fel tudjuk tölteni, hogy ezeket a vízkészleteket meg tudjuk őrizni a talajba. Ezek nem látványos intézkedések, viszont garantálja az, hogy hosszú távon van lehetőség mezőgazdasági tevékenység folytatására.
De az, hogy nem látványos intézkedés, az mit jelent? Tehát látom, hogy vannak olyan területek az országban, ahol gazdák saját maguk csukják be a zsilipet, hogy a víz ne menjen vissza a folyóba.
Arra utaltam a nem látványossal, hogy a vízkészlet gazdagítása nem tud annyira látványos lenni, mint amikor egy lineár jár a tábla szélén, és locsolja az üdezöld felületet. Valóban ezek a fontos kezdeményezések, amikor egyszerű vízvisszatartással meg lehet őrizni a csatornába a vizet, amelyből vagy öntözésre, vagy csak annak az elszivágásával lehet hozzájárulni a vízkészleteknek a megőrzéséhez. Nem csak ez az egyetlen feladat. Párhuzamosan több dolog fut egymás mellett. Ennek egy nagyon jó eszköze és eleme a Vizet a tájba program, ahol mélyfekvésű területeknél, ha van lehetőség vizet odavinni, akkor azokat a területeket elárasztani, vizet hagyni rajta, és ugyanezt a célt szolgálja, csak nyilván sokkal nagyobb térmértékben felületen, hogy elszivárogjon vagy elpárologjon. Ez egy fontos lehetőség.
De bocsánat, ennek az üzleti modellje ez világos, mert aki hagyja elárasztani a területét, az azon abban az évben nem fog termelni, de lehet, hogy, vagy amíg a víz rajta van, de lehet, hogy utána meg sokkal jobban fog termelni rajta. De ezt hogy lehet kiszámolni úgy, hogy ő is úgy érezze, hogy jól járt, meg az ország is úgy érezze, hogy jól járt?
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság készítette arra egy olyan informatikai felületet, ahol jelentkezhetnek a gazdák, a földtulajdonosok, hogy felajánlják a területüket. Nincs ma birtokomba pontos adat, de az utolsó adatok szerint is több 10 000 hektár és több mint 700 gazdálkodó jelentkezett eddig, aki felnyújtotta a kezét, hogy nekem van olyan területem, amely szélén van csatorna, vagy olyan lehetőség, amivel vizet lehet oda vinni, és kérem, hogy árasszák el, mert hogy egészen biztos, hogy attól fog majd tudni ő a legaszályosabb időszakban is egy területről kaszálni. Szóval megvan ennek a lehetősége. Megvan annak a lehetősége, hogy számos pályázat lehetőséget teremt. Most volt egy beadási kör, ősszel lesz a következő, amelyből gépet, eszközöket és technológiai megoldásokat lehet vásárolni öntözés céljából.
Most csak víz kéne hozzá.
Így van, a Vizet a tájba programon túlmutatva van még néhány olyan pályázati felhívás, amely ugyanezt a célt szolgálja, a vizes nem termelő beruházások létesítése, amely bízunk benne, hogy hamarosan meg fog jelenni. A következő ugyanilyen célt szolgálja, az, hogy egy nagyon komoly szemléletváltás történt a támogatási rendszerben. Az elmúlt időszakban, hogyha egy tábla szélén vagy valahol víz állt, akkor az nem képezte részét a mezőgazdasági művelésnek, nem járt utána támogatás. Ez a szemlélet, ez megfordult. Sikerült megfordítani az Európai Uniónál, arra a területre is jár támogatás, inkább sőt, meg kell tartani azokat a vizes részeket, vizes fedvényeket, azokat a lápos, mocsaras részeket, amelyek ezt a célt már önmaguktól be tudják tölteni.
A halastavak, azok például benne vannak az agrárium értékes területei között?
Benne. Ők élen járnak ebbe, hiszen ők nekik éves, évtizedes tapasztalatuk van, hiszen feltöltik, leengedik, elszivárok, utántöltik azokat a vízi létesítményeket, tavakat és minden egyéb termelő felületeket, amelyek a hal termesztésére, a hal ágazat számára olyan megoldásokat tud nyújtani, amelyben elengedhetetlen a víznek a jelenléte.
vadonatúj fajtákat ki kell fejleszteni, amelyek aszálytűrőek, vagy le kell cserélni a kukoricát a cirokra mindenütt?
Ez egy nagyon jó kérdés. Az, hogy tudjunk alkalmazkodni a megváltozott környezeti viszonyokhoz, hogy tudjunk alkalmazkodni a vásárló, a vevő igényeihez, egészen biztos, hogy ki kell nyitni a szemünket a tekintetben, hogy milyen fajta választékkal, milyen faószámú kukoricával, milyen klimatikus viszonyokhoz tudunk alkalmazkodni, ha a kukorica nem bírja, akkor a cirokkal hogyan lehet ezt kiváltani.
Jó, de egy csőcirkot a büfében sose fogok kérni.
Ez igaz. Viszont a fehérje és a beltartalmi érték alapján kiváltható az állati takarmányok közül a kukorica.
Tehát
nem a cirok, hanem a takarmány előállítás szempontjából van kardinális jelentőség a kérdésnek.
De ezek a gondolkodások elindultak?
El,
tehát van már termőterület, aki azt mondja, hogy én befejeztem a kukoricát, mert ennek semmi értelme.
Ha nem is teljes mértékben, de megjelentek mellette, mint alternatív növények. Tehát az ország minden pontján egészen biztosan tudom mondani, hogy van vetett cirok területe az országnak.
Ilyenkor számít valamit a biodiverzitás? Tehát, hogy ne csak cirok legyen ott, hanem valami változatos legyen a táj. Vagy ilyenkor azt kell csinálni, ami a legjobban megterem ennyi vízben?
Számít a biodiverzitás. Nem monokultúrás, nem egy növénnyel több éven keresztül. Maga a támogatási rendszer is úgy épült fel, hogy van egy komoly megoszlás benne, hogy hány növénykultúrát kell alkalmazni, melyikben lehet ebből a legnagyobb területen, meg kell őrizni azt a biodiverzitást, amely nem csak a látképet, hanem a természethez való egyensúly fenntartását is képes szolgálni.
Az agráriummal gazdagon ellátott országok azt is szokták mindig mondani, hogy a táj ember megtartó, népesség megtartó képessége is fontos. Van még valaki, aki át akarja venni az előző generáció munkáját az agráriumban?
Ez egy nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy igen. Az elmúlt években nagyon sokat kellett beszélgetni arról, hogy eljussunk ide. Létesült egy gazdaság átadásról szóló törvény, melynek ma már minden passzusa él. Szeretném mondani, hogy egy egyablakos rendszer, amely megteremti azt a lehetőséget, amelyen azokat a vagyonértékű jogokat, lehetőségeket képes egy papíron keresztül átadni egy gazdaság vezetője a következő generációnak. Elkészül hozzá egy támogatási forma, amelyben az a legfontosabb, hogy a gazdaság átadó és a gazdaság átvevő mindketten tudnak támogatásban részesülni, hiszen egy gazdaság értékét az adja, amit a legnehezebben lehet megfogni kézzel. Azt a tudást, hogy mit termelünk, miért, hol, kinek, hogyan, erre szükséges ahhoz, hogy a két nemzedéket összekapcsolva tovább lehessen vinni, egy jól működő gazdaságot a következő gazdaság számára át lehessen adni. Ez a jelenleg futó közös agrárpolitikában számos olyan pályázati felhívás van, amelyben a gazdaság átadó nem 50, hanem 65%-ra jogosult, mint vissza nem térítendő támogatási összeg. Az, aki fiatal gazda, aki most kezdi a mezőgazdasági tevékenységét, annak az a cél, hogy vidéken, mezőgazdaságból tisztes jövedelemre tegyen szert, és ehhez jár egy igen szép támogatási konstrukció. Ezek mind azt a célt szolgálják, hogy legyen a vidéken élő fiataloknak perspektívája. Vizsgálva a kor összetételét az agráriumnak, nem vagyunk rosszabb helyzetben, mint az Európai Unió más gazdái. De ez nem mentesít az alól, hogy betöltötte az agrárium átlag életkor az 57 évet. Alig 5% azok aránya, akik 35 évesnél fiatalabbak az agráriumban itthon. Ez sarkal arra a munkára bennünket, hogy helyünk van és feladatunk abban, hogy a generációs váltást, a generációs megújulást és a nemzedékek összekapcsolásával legyen lehetőség. Ez a záloga az agrárium megmaradásának, a versenyképességének és a hatékonyságának. Számos olyan technológiai megújítás, innováció, kutatás eredménye van az agrárium asztalán, olyan precíziós és digitalizációs megoldások, amelyek magukba hordozzák a hatékonyságot. Kell a fiatalok jelenléte az agráriumba, kell a tudás, kell az ember, aki képes ezeket alkalmazni, készségszinten a napi munkába hadrafogni.
A szövetkezésnek nagyobb a becsülete már, mint a rendszerváltás után közvetlenül, vagy még mindenki saját gépparkot akar, mindenből sajátot akar, akkor is, hogyha az a terület azt nem termeli ki igazából?
Kellett hozzá egy vagy több emberöltő, hogy ezt a kérdést meg lehessen vitatni. Nem onnan közelítem meg, hogy az integrációnak az az alapja, hogy mindenki közösen fog gépet vásárolni. De az mindenki számára egyre világosabban látszik, hogy a közös beszerzés az árengedményt tesz lehetővé. A közös értékesítés, az egységes áru alap, az pedig piaci potenciált teremt. Ismét alkuba helyezi a termelőt, amikor nem önállóan, hanem egy közösség részeként egy piaci paritással tud megjelenni. Amikor azt tudja mondani, hogy nem egy egységgel jöttem, hanem 100, amelynek van piaci vevője.
Másképp tárgyal vele a kereskedő.
Másként tárgyal. Tehát sokkal komolyabb lehetőségek nyílnak az együtt gondolkodásból, az együttműködésből, amely azt gondolom, hogy ez mind az integráció irányába mutat.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban, most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, arról van benne szó, amit önök is meg én is eszünk, akkor javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, mert akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.